Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja, én Kacsó Dániel vagyok, és Kohá Mátyás kollégámmal, Békés Mártont fogjuk kérdezni, illetve vele beszélgetni. Szerbusz, köszönjük, hogy elfogadtad
a meghívásunkat. Sziasztok!
És hát legyünk túl gyorsan a DK-s nyugdíjasok álommanőkenén, vagy ahogy Békés Márton kiváló kétrészes dolgozatában, Tájkép csata előtt, remélem jól idézem a címét, majd kitérünk rá, hogy miért előtt, hiszen mintha már most is csata lenne, de ebben most nem menjünk bele, először maradjunk az álommanőkennél. Te viszont ennél kevésbé kedvesen vagy frappánsan egyszerűen a NER belső árulójának nevezted Ajaj. Magyar Pétert. Revideálod az álláspontulat, vagy kifejted esetleg bővebben?
Vagy vállalod-e a Magyar Péter kommentek kockázatát, amelyek el fogják árasztani?
Vannak rajongói, nem tudom, szembesültél ezzel?
Persze. Köszönöm a meghívást. Az írásom kétrészes írásod 21. század intézet oldalán Tájkép csata előtt nem a legfantáziadúsabb cím, ezt belátom. A tartalom egy áttekintés volt a félidei kettős választások előtt egy 3 hónappal. Amikor megjelent a szöveg, akkor még sok mindennek előtte voltunk, tehát lehet, hogy át kellene nevezni Tájkép csata közbenre. Uh-huh. Valóban felgyorsultak bizonyos események. A nagy kép, és aztán eljutok persze a válaszig, a nagy kép szerintem az, hogy a kampány elkezdődött, ezzel semmi újdonságot nem mondtam, azzal viszont érdemes számolni, hogy az ellenzéki sajtóban, meg ellenzéki nyilvánosságban kegyelmi botránynak nevezett, finomítsuk, talán kegyelmi ügyre ezt, az lezárult. A napirendről is lekerült. A gyermekvédelem, különösen az állami intézmények tekintetben lévő felülvizsgálata, átvilágítása nem zárult le, ezt pontosan tudjuk, hogy folyamatban van, hál' Istennek, azt hiszem, hogy szükség is volt erre. Aztán majd, hogy ez a törvénykezésben milyen módon valósul meg, azt majd el fogja dönteni az országgyűlési többségi frakció. Tehát ezt nyugodtan ad acta is tehetjük, ennek az ügynek a vége vagy már rendeződött, vagy megnyugtatóan rendeződni fog. Ezt ebből a székből én így látom, és szerintem nyugodtan kijelenthetjük. Ezt az ügyet, a kegyelmi ügyet lefette egy másik ügy, a Magyar Péter ügy, legyünk őszinték, ez a helyzet, és ha Magyar Péter eddig nézi ezt a műsort majd, akkor dagadhat a keble, mert azt érdemes kijelenteni, hogy a mostani tematizáció, ez különösen ellenzéki oldali, és nem ellenzéki pártok, hanem az ellenzéki sajtó tematizációjának most ő az égköve, korona égszere. Ez még azért nem jelenti azt, hogy az országos nyilvánosság is Magyar Pétert beszéli, és arról szól, tehát azért itt nem tartunk. Bár Magyar Péter részéről lenne erre igény, és aztán a végére érve a gondolatmenetnek, Magyar Péter, én szerintem a magyar, nem a magyar demokrácia válság jelensége, nem a NER válság jelensége, ilyen sokan szeretnék így látni, erről szó sincs.
Hát ő látja így elsősorban.
Igen, és vannak rajongói, vannak követői, ezt se tagadjuk el, egy felépített média térben zajló performance-t, én szerintem szimulációt látunk Magyar Péter kapcsán, tehát azt mondtam, hogy Magyar Péter egy szimuláció, uh-huh. ebből a szempontból. Válságjelenség a Magyar Péter jelenség, mégpedig az ellenzéki pártok válságjelensége. Eddig, itt, most, ma eddig látok előre. És valóban igaz, a csata zajlik.
Nekem egy-két furcsaság ezzel kapcsolatban, ezek csak ilyen apró dolgok, mert nyilván itt most napi több poszt, meg rengeteg média szereplés, nehéz már követni a logikáját is a mondani valójának.
Ha van.
Nekem olykor úgy tűnik, hogy magának is ellen tud mondani. Igen, valójában azt mondta, hogy legyen minden jó, és jobb, mint ami most. Tehát nagyjából illet összefoglalni.
Mi is, 12 azt hiszem mondja. Mi is, és azt hiszem a kormány is ezt
egy nagy párt vagyunk Magyar
Péter. Igen. És most akkor itt ezzel bevontuk a NER-be, visszavontuk Magyar Pétert lényegében, nem akarom elviccelni teljesen a dolgot. Nekem a sajtóhoz való viszonyához lenne egy megjegyzésem, aminek számomra meglepetés, de mégsem az, a HVG e heti címlapja. természetesen minden nézőnknek és hallgatónknak a Mandiner heti lapszámát ajánlom. Ez mind csak érdekesség, azon kvázi hősként, egy tisztító emberként, cleaner felirattal
ez
szerepel Magyar
Péter. Ez egy szóvic, ha jól értem.
Ez egy baloldali humor morzsa lenne a legjobb fajtából. Miközben ugye az egész elmúlt hét arról szólt, hogy Magyar Péter nem csak a 444-be állt bele, aki egyébként pajzsra emelte és kvázi ilyen Petőfiként ábrázolta vizuálisan is, meg minden egyes mondásáról külön beszámolt, és még ezt így tettek többen mások is, hanem konkrétan a HVG újságírójában Dezső Andrásba, akit hát azért jól ismerünk, illetve szerintem ő még minket még jobban ismer, állítólag nagyon jó forrásai vannak különböző eszközökkel, hogy az oknyomozó újságírók egyik legveszélyesebb szereplője vagy figurája lehessen itt Magyarországon, de viccet félretéve közel sincs a kormányhoz, közel, és mégis szembetállta magát Magyar Péterrel, majd a HVG úgy döntött, hogy ezt félretesszük, lepropagandistázták az újságírónkat, a hősünket, se baj, mi azért hőssé emeljük ennek ellenére Magyar Pétert, és a címlapra tesszük. Tehát, hogy ez az ilyen, nem tudom nem szeretni az újabb baloldali messiást pozícióját, végtelenül ilyen, hogy mondjam, nevezhetjük akár szánalmasnak, meg olyan túlszulejtettség állapotának írnám le. Tehát, hogy azért ez egy érdekes színfoltja a történetnek.
Hát szerintem az e-heti Mandiner erős lett. A Macron-Putyin téma, Magyar Péter téma, ellenzéki messiás várás, ez már inkább ilyen politikai teológia. Tehát, hogy az ellenzéki oldalon milyen csatornák nyíltak meg arra, hogy egy új messiás eljöjjön, a Karsai Dorottya, Fekete Nővér, Pukli István, Márki-Zay Péter, Vona Gábor, többet tudtok biztos
felsorolni. Egészen jó fejem az alatt, is mondtad ezt egyébként.
És aztán utána Pankotai Lili, és aztán utána most a legújabb Magyar Péter, akiből minden van a korábbiakból, ugyanúgy, ahogy a beszéd, március 15-i beszédében is minden benne volt, ami a korábbi ellenzéki beszédekben benne volt. Olvastam a te írásodat is, azt hiszem, hogy kiváló lett, és nagyon jól az online-on megvilágítja. Érdemes a másik oldalról is nézni. Tehát a 444-en a március 15-i rendezvény nagy rajongója, Szili László, Magyar Macronnak nevezte Magyar Pétert, Gazda Albert pedig a Magyar Zelenszkijnek. Tehát nagyon nagy színpad van ácsolva, de,
és régóta nagyon üres.
És régóta üres, és régóta meg volt csinálva az ellenzéki sajtó hangulatban egy hely. Meg volt a fészek rakva, már csak arra vártunk, hogy valaki belerepüljön, várható volt, hogy nagyon feltornászott kereslet egy valamilyen, ha szűk is, de kínálatot fog megteremteni, szerintem ez megtörtént. Most már csak az a kérdés, hogy a saját fejükre növesztett, Márki-Zay Péterhez hasonlóan kontrollálhatatlan, ellentmondásokkal teli figurát, hogy tudják menedzselni. Jelzem, a saját ügyvédje azt mondta, hogy ő eddig még nem hallott azokról a hangfelvételekről, amelyekkel Magyar Péter házal, és úgy tűnik, hogy a saját barátait és családtagjait, éppen a saját feleségét vette fel nyilván telefonnal, neki zsebébe ott van. Na most azt mondja, hogy fél évvel megvannak ezek a felvételek, de ha én jól tudom, fél évvel ezelőtt ő talán már nem volt együtt egykori igazságügy miniszter asszonya. Most akkor kérdéses, hogy bizalmas beszélgetéseket ő hogyan tudott felvenni, és az ügyvédje miért nem tud arról, hogy vannak ezek a felvételek, és akkor még ezt még összese vetettük a nyomozó ügyészség 4 pontjával, amit kiadtak. Tehát zavaros, mindenféleképpen zavaros az ügy, van egy nagy elvárás, ami ő felé irányul, és ő ezt a, ha figyeljük azt a figurát, én média jelenségnek, egy szimulációnak tartom Magyar Pétert, és ha vizsgáljuk az ő média térben való öltözködési, testi, nyelvi, szimbolikus és reális megnyilatkozását, akkor én őt egy nagyon posztmodern média jelenségnek tartom. A beszélt nyelve számomra azért irritáló, mert tudjátok, volt gyerekkorunkban, te ebben már nem vettél részt, nagyon fiatal vagy, a zöld trabant játék, hogy, hogy zöld trabantokat kellett számolni.
Te részletedben
igen. Nem, ebből én kimaradtam. Na,
most... Szombathelyen ez egy jó játék volt gyermekkorunkban, és aztán észrevehetted, hogy valójában mindenhol zöld trabantok vannak, mert tényleg rengeteg volt belőle, és picit ilyen Magyar Péter nyelve is, ha a szavaira figyelsz, akkor egy idő után mindig meg fog ütni ugyanaz, és egyre több lesz a zöld trabant. Az ő zöld trabantja az egyébként. Ezt a szót, hogy egyébként, ezt rengetegszer használja, ami nem vagyok mondjam, média nyelv elemző, de van a nyelvében egy folyamatos tétemelés és egy folyamatos szivárogtatás jelenség. Ahogy mondja, hogy egyébként ez, egyébként az, egyébként így, egyébként úgy, rengetegszer használja ezt a szót. Volt beszéd, amiben, vagy nyilatkozat, amiben megszámoltam, és olyan kb. 25-30 volt. Nekem ez arra, de ez egyszerű tévénézőként mondom most, nekem ez arra utal, hogy Magyar Péter igencsak kitalálta magát, van egy felépített média jelenség, van egy felépített politikai jelenség, én azért szkeptikus vagyok ennek a végével, és főleg abba vagyok nagyon szkeptikus, hogy miután ez ugyanúgy, mint az összes többi messiás hős ki fog pukkadni, mert ki fog pukkadni, akkor utána az ellenzéki nyilvánosság, beleértve a HVG-t, beleértve a kommentelőket, mihez fog kezdeni, utána én azt hiszem, hogy egy nagy üresség fog támadni, lehet, hogy nagyobb, mint Márki-Zay Péter után.
A Mr. egyébként utáni másnaposság. Egyébként megjegyzés, csak mégis aztán, Matyi, tiéd a szó.
Egyébként.
Megkérdezem
egyébként.
Akkor, egyébként tiéd a szó, igen. Tehát, hogy majd mondd el, hogy akkor a jövő heti reakcióban tényleg elképzelhető, már hogy a megbukott kormány és a határon túl távozott Rogán Antal miniszter úrról fogunk-e beszélni?
Vagy... Nem, mert nem lesz reakció, ugye?
Ja, nem lesz, már mi is menekülőre fogjuk, ugye, mert minket se szeret a leendő miniszterelnök.
Én Kazasztánban leszek, nem tudom.
Egyébként.
Egyébként. Igen. De hogy lényegében ugye arról is van szó, hogy itt, ha ezek mindig azok, amikkel ő fenyegetőzik, akkor ő több olyan bűncselekményt ő maga személy szerint elkövetett, amit most másokon kér számon, de ez már tényleg a jogi terep. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, Matyi. Bukik-e a kormány?
Egyébként. Ugye, ha szabad nekem is egy nagy képet festenem, és itt kapcsolódom talán
azért jöttünk.
Marcinak a legérvényesebb gondolatához ebből a két tájképcsata előtt írásból, ami szerintem is az ellenzéki válság jelenség tematika, meg az, hogy a rendszer ellenzékre nincs igény, és kormány ellenzék meg nincsen. Tehát, ugye van egy olyan helyzet, hogy a kormányzó magyar jobboldal szerintem bejátszotta az elméleti támogatottság maximumát. Tehát az, hogy érdemben sokkal több magyar szeresse ezt a kormányzást, mint a választani elmenő magyarok több mint 50%-a, aki 2022-ben rászavazott a magyar jobboldalra, erre én csekély esélyt látok, ez egyszerűen a magyar társadalom szerkezetéből adódóan
nem feltétlenül. Ez egy jó vita.
Nem azért vagyunk, mint 3 millió, azért ez kellemes
vita. Szerintem ez egy hatalmas nagy tömeg. Ez egy hatalmas nagy tömeg, és azt gondolom, hogy van egy csomó olyan szociológiai jellemző, ami miatt ez érdemben tovább nem bővíthető. Ebből ugye az is következik, hogy van ebben az országban nagyjából 30-40%-nyi olyan választani járó választópolgár, aki nem ezt a kormányzást szeretné, nem így szeretné csinálni, és nem így akarná, hogy ez az ország működjön, ez egy demokráciában egy teljesen normális jelenség. Na most tehát van egy 40%-os választói tömeg minimum, bizonyos helyzetekben, nehezebb időkben több is, akit valakinek le kellene politikailag fednie, ki kellene politikailag szolgálnia az is. Világossá vált az, hogy az establishment ellenzéket, tehát Gyurcsányt, Karácsony Gergelyt, a Momentumot is most már igazából jobb hiány választják ezek közül, a szavazók közül, és akkor, amikor bármiféle alternatíva felmerül, akkor a bármiféle alternatíva ezerszer érdekesebb és vonzóbb, mint az establishment ellenzék. Van, egészen világosan látszik az, hogy van egy szükség politikai innovációra, nem nagyon van ennél jobb szimbolikus leképeződése ennek, mint az influencer tüntetés utáni teljes mértékben befutcsolt establishment ellenzéki tüntetés, és van többféle politikai innováció a porondon. Én egyébként a Mi Hazánkot is politikai innovációnak látom,
hogy
a Mi Hazánk talán az egyik legsikeresebb politikai innováció Magyarországon. Egyrészt ugye én most már nem tartom a Fidesz magát politikai innovációnak, egy innovatív politikai közösség, de ő maga már egy kitalált jól működő
rendszer. Így pontos.
A Mi Hazánk esetében, ugye, ha jól értem, akkor nagyjából az a gondolat, hogy vannak olyan a Fidesz hagyományos bástyáiban, akár vidéken is fontos témák, amelyekben lehet a Fidesznél radikálisabb, vagy a Fidesznél szentimentálisabb álláspontot képviselni, vagy vannak olyan kérdések, például a vakcinaügy, például a koronavírus, például bizonyos külpolitikai kérdések, amelyekben a Fidesztől van jobbra tér. És ezt a teret befoglalnák egyrészt, másrészt meg erre föltesznek egy olyan szakpolitikai felépítményt, amely szerintem mondjuk ott bicsaklik meg egyébként, de ez már ez nem biztos, hogy a Mi Hazánk szavazók számára is világos, hogy a Fidesz egyébként bejátsza az Európa politikai mozgásteret.
Ez az öltromat játék, bocsánat, ez nagyon beütött.
A Fidesz bejátsza az Európa politikai mozgásteret. Minden, ami külpolitikai tekintetben a jelenlegi Orbán Viktori kormányzásnál jobbra van, az az Európai Unión kívül van. Tehát a mozgástér teljes mértékben be van játszva. Tehát van ez az egy politikai innováció. Van még egy politikai innováció Ungár Péternek a környékén. Igen. Konstruktív kormányellenzékiség, nem rendszerellenzékiség, a Fidesz kihívása külpolitikai tekintetben középről, liberális oldalról vagy balról, gazdasági tekintetben kőkeményen balról. Tehát én nem értem, hogy az LMP, amikor azt mondja, hogy nem egy baloldali párt, akkor mi a fenéről beszél. Tehát ennél baloldali gondolatokat, meg lokalista baloldali gondolatokat nem igazán lehet megfogalmazni, mint hogy nagyobb tőke a rosszatás, legyen kevesebb szerepe legyen a nemzetközi tőkének a magyar gazdaságfejlesztésben, legyen egyenlő beosztási rendszer, és fontosak a szociális intézmények. Tehát ez egy virtigi baloldali üzenet. Igazából a Fidesz jelenlegi baloldali alternatívája gazdasági, szociálpolitikai tekintetben az LMP. Tehát voltak éppen egy olyan szerepben van most Unger Péter LMP-je, ahol egy normális, egészségesen működő, az ellenzék oldaláról is kínálattal rendelkező európai demokráciában a szociáldemokrata pártnak állnia kellene. Nagyjából itt van Unger Péter és az LMP. Van még politikai innováció a kutyapárt, és van politikai innováció Magyar Péter. És voltak éppen én egy ilyen politikai innováció szépségversenynek tartom most az európai parlamenti választás, el fog dőlni jó pár ilyen politikai innovációról, hogy melyik az, aminek bármiféle tirázsa, bármiféle érvényessége, bármiféle társadalmi húzóereje van. És én, emiatt egyébként én ezt a választást, ezt egy jóval fontosabb választásnak tartom az ellenzék szempontjából, meg a magyar demokrácia jövője szempontjából, mint nagyon sok előzőt, mert itt voltak éppen az establishment ellenzék lejáratódása az egy tény, az egy olyan dolog, ami valamilyen mértékben mindenképpen be fog következni. A kérdés az, hogy melyik innovációnak lesz esélye leváltani az establishment
ellenzék. Én azért az innováció kifejezést óvatosabban osztogatnám ki a pártoknak, de értem, hogy a logikát
szerintem amit mondott, az teljesen. Szerintem teljesen.
De egy pillanatnál egy kicsit ingattad a fejed, de lehet, hogy az egy
bólogatás akart lenni. Pillanatnál, mert én nem mindennel szoktam egyet érteni, amit te csinálsz, de nagyon, nagyon tetszik, ahogy ezt előadod, és az alapkérdésekben egyet értek. Azt én vitának, vagy vitakérdésnek tartom, hogy a nemzeti együttműködés rendszere a társadalmi egyetértés korszakává hogyan fog tudni növekedni. Mert 3 millióan szavaztak 22-ben a Fideszre, viszont 3,67 millióan osztották a véleményét a gyermekvédelem kérdésbe, és ha a több mint 300 ezres Mi Hazánk tábort hozzáadod a 3.060.000-es Fidesz táborhoz, még mindig van 300 ezer ember, akit meg lehet győzni, és gazdaságpolitikai eszközökkel, kulturális üzenetekkel még szerintem van bejátszható tér, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most én 4 milliós Fidesz tábort vizionálok, csak azt mondom, hogy van lehetőség, és az, hogy egy kormányzat egy ilyen helyzetben, mint amiben most vagyunk, a választóinak 7%-át úgy a mérésekből úgy tűnik, hogy elveszti, ezek peremszavazók, vagy a peremszavazókon kívüli szavazók, a Fidesz mag szavazói, sőt, a mag szavazókon túllévő hagymahéj, az teljesen intakt jelen pillanatban. Azzal nagyon egyetértek, hogy az írásom is erről szólt, hogy rendszerellenzékre nincs szükség Magyarországon. Erre nincs szüksége a magyar társadalomnak. A jelenlegi korszak ellenzéke pedig személyileg, szellemileg és szervezetileg nem látszik. Nincs gondolatilag, mert a politika szerintem intellektuális kérdés is, gondolati kihívója ennek a korszaknak nincsen. A kormány ellenzéknek egy konstruktív kritikus, kormány ellenzéknek azonban van helyed, na de hát ez megint a Bethlen rendszer újra játszása, ahol volt az egységes párt Bethlen Istvánnal, és volt jobb radikális kihívó, úgy hívták, hogy fajvédők, sőt úgy hívták, hogy Bajcsi Zsilinszky Endre, az egyik az gömbös, a másik pedig egy nemzeti mártír, tehát azért magasan
lett később,
magas a mérce, de volt jobb radikális kihívója, aki az akkori politikai arányban körülbelül ugyanannyit tudott, mint a Mi Hazánk. Azért ne felejtsük el, a Mi Hazánknak több mint 300 ezer szavazója volt, az egykori Miép az olyan 4 milliót tudott, a Jobbiknak volt, amikor 1 milliónál több szavazója volt.
De az már a Spinoza ház után volt.
Ez a furcsa átmeneti állapot.
Igen, ez a furcsa átmeneti állapot volt.
Egyetértek,
meg a Novák Dúró házaspárral valóban volt ilyen, igen, de építkezett a Jobbik, és személyileg, szellemileg és szervezetileg intakt volt. Én a politika nagy hármasát ezt gondolom, és azt gondolom, hogy stratégiai aszimetria van, mert ez a 3S, ez a személyi, szellemi, szervezeti, ez totálisan sújtja a jelenlegi ellenzéket, és picit vissza még a Bethlen féle centrális erőtére, baloldali ellenzék volt? Hát ezt elmondtad kiválóan, ez ott a szociáldemokrata párt. Manapság az akkori szociáldemokrata pártnak a centrumát balos szuverenizmusnak nevezni.
Peyer Károlynak,
Mónus Illésnek nevezzék, Buhinger Manónak. Hát ezek, bocsánat, ezek szellemek voltak.
Hát hogyne, történelmi
Népszava, és József Attila, Kassák, Déri Tibor, tehát tudom sorolni, tehát a kulturálisan, politikailag, szakszervezeti mozgalom, hát azért nem volt vicc kategória. Manapság, hogy ezt zöld oldalról az Ungár Peti, akit szerintem kiváló ellenzéki politikus, stratégikus, fiatal, jól beszél, kikezdhetetlen, én azt gondolom, hogy azon a környéken bizony van, ezt a szót használtad, én nem szeretem, innovációs lehetőség van. Az összes többit röviden fel fogom sorolni. A magyar parlamentben, leszámítva most a Mi Hazánkat, van 6 az egykori baloldali ellenzékbe egyesült párt. Ennek a 6 pártnak van összesen 10 elnöke, társelnöke, a P-nek van 3 társelnöke.
De szóval van ügyvezető is, igen.
Igen. Parlamenten kívül, most mikor jöttem ide, összeszámoltam, 6 másik párt van, ez a személyek köré csoportosulnak, van Vicpárt, meg van Szanyi párt, van a Jakab Péternek, a Márkizajnak, hát formálódik a Magyar Péternek is egy pártja, és még Vona Gábor is szót kért.
Tehát Mesterházi Attila, kinehajt.
Igen, jó, oké, most rendben. Tehát van összesen 12, de így nem fog menni, hasonlítsátok össze a Fidesz-KDNP teljesítményét. 2002-ben vereséget szenvedett a Fidesz, pontosabban, ahogy Orbán mondta a dísztéren, a szemfüles második és a harmadik összefogott a legtöbb szavazatot szerző ellen. 2002-től 2010-ig volt egy széltébe hosszába bővülés. Egy a tábor, egy a zászló. Mi történt? Azonnal megvolt a választási vereség, már egy hónap múlva dísztéren polgári körök, alakult több mint 10 000 polgári kör. 2003-ban Gesztenyi és Kerti nyilatkozat, néppártá alakulás, ugye Fidesz Magyar Polgári Szövetség, összefogása KDNP-vel 2005 végén, 2006-ban megnyerték a önkormányzati választást, meghirdették a szociális népszavazást, 2008-ban megnyerték a szociális népszavazást. Hány ember szavazott a szociális népszavazáson Fidesz-KDNP álláspontra? 4 millió.
Igen.
Ott a bővülési lehetőség. Balról lehet bővülni, bizony. Jobbról is lehet bővülni, balról is lehet bővülni. 2009-ben EP választási siker, 2010-ben fölcsúszamlás.
Hadd idézek még valamit, nemzeti konzultáció.
Mindenki 2004-ben,
köpköd, akkor buszokkal
igaz,
a Fidesz, és,
igaz,
min, és,
kihagytam, és igaz, vidéki, nagyon igazad van.
Vidéki szervezetépítés.
Mit akarok ebből kihozni? 2002 tavaszi vereségtől a mostani időszakra rávetítve 2004-ig a Fidesz már elkezdte a bővülést, az ott végzett intellektuális munkát, meg hírtévé indítást, meg most akkor nem is mondtam, és még az se, hogy a Mandiner online elődje, meg az egész ifjú konzervatív kör, meg elindult 2007-8-ba.
És nem az online koponyákkal.
Nem a, igen, és az online-t kihasított, és rögtön megnyerték a nemzeti blogversenyt egyébként a baloldali vagy liberális alternatívákkal szembe. Tehát ebből azt akarom kihozni, hogy nézzétek meg, ennyi idő alatt mit ért el a mostani ellenzék.
Hát még
rosszabb állapotban vannak, széttagoltabban vannak, mint a választási vereség után.
Miközben egyébként, hadd szúrjam ezt közben, mert rengeteget beszélünk mindenféle intézményi korlátokról, hogy milyen borzasztóan lejtős, szörnyű választási rendszer van Magyarországon, és milyen elképesztő a lehetetlenség az ellenzék számára itt bármit csinálni ebben az elnyomó diktatúrában. Tehát azért szeretném jelezni, hogy annak, hogy ennek az ország gazdasági értelemben fejlődött az elmúlt 14 évben, annak az ellenzék olyan tekintetben lehetne egyébként haszonélvezője, egyébként, hogy a pártok minden normális demokráciában kapnak jelentős mennyiségű tagdíjat, kapnak tagi hozzájárulást. Tehát egy jobb gazdasági helyzetben lévő bázist vonhatna be a saját finanszírozásába és szervezeti építkezésébe az a baloldal, amelynek ez nem jött össze. A 2002-2010 közötti Fidesz építkezés egy gazdasági értelemben a maival össze nem hasonlítható Magyarországon, sokkal szegényebb emberek akaratából és támogatásából jött össze.
Sajtó tekintetben még kevésbé összehasonlítható a 20 évvel ezelőtti Fidesz menetelés, mint amilyen helyzetben ma van az ellenzéki oldal. És még egy nagyon fontos, tényleg örök vesző paripám, lassan már én is unom, hogy az intellektuális készülődés az hol van.
Lakner Zoltán beszél rengeteget egyébként, nagyon helyesen.
Megnéztem-e a Klik, van egy ilyen, hogy Klik TV, Bolgár György műsor, de ott van egy podcast, vagy hát egy ilyen tévészerűség is, és Bolgár György beszélgetett, ha jól emlékszem, Schering Gáborral.
Na.
És ezt a ex-LMP-XP. És arról volt szó, hogy ezt a egykori politika történeti intézetbe vették fel, egy nagyon nyomasztó helyen, és arról beszélt, hogy a hajdani baloldal 100 évvel ezelőtt a kulturális hatalom tekintetébe hol tartott, milyen narratíva képző eszközrendszere, készlete, fogalmi rendszere és gondolkodói voltak, és mi van most. Majd ő a maga részéről, nem én mondom, ő a maga részéről arra jutott, hogy nem a nemzeti együttműködés rendszere tehet csak róla, mondta ő, interpretálom a szavait, hogy most a baloldal itt tart. Na de hát a baloldal ezt azért felismerte, Jámbor András, a parlamenti szélső baloldal, a választási vereség után a Partizánban azt mondta, hogy a fideszesebbek okosabbak nálunk, nagyon sok külföldi tudást hoznak be. Szerintem már fordítva van a dolog. Szerintem már ide járnak tudást szerezni külföldről, 2 év alatt még a számukra még rosszabb. Tehát a parlamenti baloldal számára még rosszabb lett a helyzet. Hol vannak a könyvek, a könyvkiadók, a folyóiratok, az izgalmas viták? Van ilyen a baloldalon, tehát azért nem kell az egészet eltemetni, de akik ma a baloldalon szellemi értelem adók, föl tudok itt sorolni kiváló szerzőket, nem teszem, nem erre van ez a műsor, belőlük kér a parlamenti ellenzék? Hát szerintem nem.
Tehát tényleg az a helyzet, hogy szerintem amíg a magyar jobboldalon Békés Márton van, addig a magyar baloldalnak Stefano Bottoni van, és ez egy olyan probléma, ami a politikai hasznosítóságot
az ideáknak... Hát megsértődök az összehasonlításon, de értem.
Ne sértődj meg, mert értem a minőségi különbséget. Tehát, hogy neked politikailag használható rendszerépítésre alkalmas gondolataid vannak. Én tanítottam a te könyvedet egyébként Ausztriában, Pártakadémián. Van olyan dolog egyébként, a magyar jobboldali gondolkodásban, amely, ahogy mondod, nem csak Magyarországon érvényesíthető, és ehhez képest a magyar baloldali intellektuális csúcs teljesítménye az az, hogy jobban rosszabbul 50-60-70-80%-os helyességgel megpróbálják valahogyan leírni az Orbán rendszert, rávágva egy jó, jó erős negatív élt, amit a szívükben éreznek. Ez nem ugyanaz a szellemi
teljesítmény. De tudod, tehát meg tényleg köszönöm a szavaid. Érdemes ezzel a rendszer tipológiával foglalkozni? Nem. A szavaidat, tehát ezt egy ideig végig követtem, volt maffia állam, hibrid rezsim, kompetitív, autoritár rendszer, plebisciter, vezérdemokrácia, szóval úgy elképzelem az embereket, amint a buszmegállóban vitatkoznak azon, hogy plebisz, vagy a taxissal, hogy plebisziter vezérdemokrácia van-e. Nagyon terhelt, nagyon nehézkes, a valóságot le nem író fogalomkészlet, és ha megnézitek, ez a diskurzus úgy le is került a napirendről, helyette ami van, az maximum Orbán diskurzus. Ebből arra szeretnék kiukadni, amit, hogy akkor nevezzünk meg valakit, Antal Attila írt egyszer, MSZP közeli politológus volt, amíg MSZP volt, hogy ez a kormány csak rendszerként váltható le. Vagyis kezdik 14 év után végre valahára belátni a túloldalon, hogy a kormánynál több van, rendszer van, szerintem már még több van, szerintem korszak van. Ennek persze több feltétele van, de hogy politikai értelemben ez mondjuk Orbán korszak, vagy nemzeti együttműködés rendszerén is már valami több, az biztos. Ennek ezt politológiailag úgy hívják, hogy domináns párt, erről azért elég széles diskurzus van, és ez a magyar politika történetből hát távolról se ismeretlen. Az biztos, hogy amikor ez az adott korok választási rendszerén, ami nem olyan demokrácia volt, mint a mostani, de mégis alkotmányos parlamentáris rendszer volt, dualizmus, Horthy korszak, akkor működtek ilyenek, és az az igazság, hogy ezeket a típusú domináns párti rendszereket a felívelő korszakainkba tudta persze egy szuverén Magyarország megteremteni, ilyen volt mégiscsak a dualizmus, uh-huh. Ilyen volt, bármennyi kritika is van, ilyen volt, és ilyen volt a dualizmusnak a fensík részére gondolok, uh-huh. Tehát a
1900-as évek utáni első évtized?
Igen.
Ott már
igen,
voltak azért
igen, és erre akartam aztán gördíteni tovább, hogy a Horthy rendszernek az első évtizede, a Bethlen konszolidáció is ilyen volt, és ezt most történelmi nagy totálba mondom, mert ha én a Horthy rendszernek például irodalmi teljesítményét kell értékelni, akkor én azok közé tartozok, aki onnan, hát bevallom nektek, nem a Herceg Ferencet olvassa, hanem a Németh Lászlót meg a Kassákot. Most náluk azért ellenzékibb a Horthy rendszer tekintetében.
De nem, a DK-ban nem tudnám egyiküket sem elképzelni, hogy ugorjak a mába egy kicsit.
Egyiküket se, és a hazai Vogue kultúrába se tudnám, hát, Kassák Lajost, vagy a több gyermekes Németh Lászlót elhelyezni. Mindezzel most csak azt akarom mondani, hogy a túloldalon a messiás várás szerintem csak egy szimuláció, szerintem csak egy pótlék arra vonatkozóan, hogy ne kelljen azzal elszámolni, hogy az egyszerű nerezésen, meg O1-gézésen, meg mindenen túl kellene látni, történelmi horizonton kellene látni, ami Magyarországon történik, és az ellenzéki stratégiát ennek megfelelően kialakítani. Én a Mi Hazánkon és az Ungár Petin kívül nem látok a mai magyar ellenzékbe, rajtuk kívül se tisztességes szereplőt, nem látok, ez most nem egy politológia, ez egy választó, egyszerű választói vélemény volt, és olyat se, aki szervezetileg, személyileg és szellemileg, tehát megint a 3S, tudná kihívni ebbe a stratégiai aszimetriába a jelenlegi.
Ez több, mint vélemény, ez úgy néz ki, hogy faktum, hiszen ha nem így lenne, hogy mondod, akkor lehet, hogy nem így állnának ezek a pártok, se a népszerűség listán, se egyébként a politikai reprezentációban. Ez csak egy megjegyzés, ez nekem olykor partizán nézek, van, aki el is megy oda, de van, aki csak megnézi, vagy ha egyáltalán hívják az embert nyilván.
Ha hívnak, megyek.
Uh-huh. És Gulyás Mártonnak volt egy ilyen, hát nyilván a kifakadáshoz közelebb álló, de talán tényszerűnek mondható megállapítása a választási legutóbbi számukra választási kudarc után, hogy amit még az ellenzék nem próbált ki, az az, amiről beszélünk, tehát hogy te is beszéltél, hogy gondolat, terv, innováció, ötlet, stratégiaépítés és abból fakadóan valamilyen politikai teljesítmény, mert volt már ilyen orbánozás, olyan orbánozás, orbánozás hatan együtt, orbánozás előválasztással, orbánozás stratégiai visszaléptetésekkel az egyéni körzetekben, orbánozás Gyurcsánnyal vagy Gyurcsány nélkül, és akkor most hadd hozzam be az új témát, amit szeretnék még, ha esetleg szerintetek is politikai innováció vagy bármi bedobni, hogy erről még egy pár szót váltsunk, miatt egy picit azért még majd az európai szintre is és a végén futtassuk ki a beszélgetést. Idézem, van ügyünk, amiben minden jó érzésű ember a társunk lehet, állítsuk magunk mellé a magyar társadalmat, ezt nem Magyar Péter mondta, hanem egy influencer, a már idézett kétrészes írásodból vettem ki ezt az idézetet, nem is tudom, hogy ki mondta, de nem is ez a lényeg, az arctalan influencer, az vajon egy politikai innováció, hogy 150 ezeren, kötőjel 50 ezeren a Hősök terén ott vannak. Egy, elvileg egy ügy mellett, ne vitassuk el, hogy jó néhányan valóban egy ügy mellett, de azért mégiscsak egy ilyen Orbán első körben szerült kézre hasonlított nekem ez a történet. Tehát az influencerek jövőjét hogyan látjátok?
Mielőtt megmondanám, hogy az influencerek politikai innováció-e, ki kell emelnem egy, azt hiszem, hogy Marcival közös kedvencünket.
Na.
Ezt intellektuális értelemben mondom, Mandinert. És nem ideológiai értelemben, a Antonio Gramsit.
Persze.
Én azt gondolom, hogy
ki kell emelni.
Azért egy borzasztóan fontos példa bárki számára, aki politikát akar csinálni, Antonio Gramsci, mert ő ugye egyrészt leírta, hogy miért nem jött össze Olaszországban a kommunista hatalomátvétel, másrészt képes volt megírni azt, hogy de hogyan kellene létrejönnie, megfejtett intézményeket, egymás mellé rakott legókockákat, összerakott egy működő, koherens politikai elképzelésrendszert úgy, hogy minden alapvető írását, amit ma szénné idéznek a politikatudományban, amit minden egyetemen tanítanak, és amiről te is írsz, azt ő az olasz fasiszták börtönében írta meg. Tehát annál kevesebb erőforrással, mint amivel Antonio Gramsci rendelkezett, nem lehet rendelkezni semmilyen politikai rendszerben. Tehát, hogyha levágják a fejéret, akkor rendelkezel kevesebb erőforrással. Az ő saját szellemén kívül nem volt más. És megfejtette poraiból, gyakorlatilag archeológiai ásatásokkal, intellektuális értelemben megfejtette egy rendszert, és adott egy programot. Na most nincsen mentség. Tehát, hogyha Antonio Gramsci képes volt arra, hogy egyszerre politikailag használható rendszer leírást, meg stratégiát adjon a börtönből, akkor senki, aki nincsen börtönben, nem rendelkezik mentséggel arra, hogy ilyet ne adjon. Az influencerek tekintetében pedig én azt hiszem, hogy az egy nagyon jó szimbólum, hogy mi az a mértékű közösség, amit a magyar választók jelentős része vállalni képes a politikai szereplőkkel. Mik azok a politikai cselekvések, amikre el tudják vinni különböző a politikai térben létező szereplők, ide sorolom én az influencerek azon részét is, aki ezt tüntetést rendezte, milyen politikai cselekvésre tudják ők rábírni a választókat. Én azt gondolom, hogy arra, hogy kimenjenek egy térre, hogyha 150-200-300 ezeres nézettségű hallgatottságú emberek, adott esetben milliós hallgatottságú emberek kérnek, adott esetben talán a kormányzással nem is feltétlenül elégedett szavazókat, választópolgárokat egy kiérezett politikai helyzetben, erre a politikai cselekvésre rá lehet venni választókat. De én nekem igen súlyos szkepticizmus terheli az elmémet azzal kapcsolatban, hogy ennél ezen túlmenő politikai cselekvésekre is képesek-e rávenni bárkit. Tehát én nem gondolom azt, egyrészt már azt se gondolom, hogy mondjuk Osváth Zsolt, Gulyás Marci ebben kivétel, de Osváth Zsolt vagy Potyondi Edina érdemlegesen gondolna dolgokat olyan kérdésekről, külpolitikai, gazdasági, akármilyen kérdésekről, érvényes gondolattal rendelkezne, ami alapján meg is tudná egyetlen fogalmazni, hogy mi ez a választói magatartás, amire ő buzdít. De azt meg pláne nem gondolom, hogy az azonosulás mértéke az influencerekkel, az influencerek nézőiben, akik mosogatás, mosás, ebéd, vacsora, takarítás közben az ő tartalmaikat fogyasztják, vagy egy második képernyőn kockulás, számítógépes játékok használata közben nézik ezeket az influencereket. Én nem hinném, hogy az azonosulás mértéke velük akkora, hogy ezen érdemben túlmenő politikai cselekvésre is képesek legyenek motiválni választókat.
Hát behoztad a Gramsit, úgyhogy én most egy ugye másfél órára itt akkor maradnék.
Monopolizálnál
akkor...
a színpadot?
Nem, semmiképpen nem, mert azzal egyetértek, amit mondtál, nem véletlenül mondta azt a fasiszta ügyész, hogy ennek az elmének a működését 20 évre meg kell akadályoznunk. Ez volt a vádbeszédben. Az nagyon jellemző, és a mai baloldalon, azon a baloldalon, amire a hivatalos baloldal egyáltalán nem kíváncsi, Éber Márk Áron például, foglalkoznak Gramscival, lehet velük vitatkozni, érdemes is vitatkozni, de szövegmennyiségben, hogy is mondjam, impact faktorban Gramscival a magyar jobb oldal foglalkozik, élén például miniszterelnök úrral. Lásd tavalyi,
konkrétan említett nevét is,
tavalyi augusztusi tranzit. Ezzel azt akarom mondani, hogy és ez nem hősrablás, meg nem az ellenfél táborából lovak eltulajdonítása és más ilyen. Ezt Éber Márk Áron mondta, ez egy nagyon releváns példa, egy ügyes, nagyon ügyesen megtalált metafora, hanem arról van szó, hogy a szellem szabad. A baloldalnak se tiltja meg senki, hogy kársmittel foglalkozon. Van is Giorgio Agamben, Slavoj Zizek például ebben élen jár, a gondolatok vámmentesek, és nyugodtan lehet bárkivel foglalkozni és idézni. Az igazán szomorú az, hogy ismét Klik TV, most elárultam, hogy főzés és nem tudom, takarítás közben.
Megvannak a Klik TV nézői.
Én a Klik TV-t nézem, Mandinert is szoktam, bevallom.
Nincs minden nap Mandiner.
És a Mandinerbe el is járok, a Klik TV-ben nem. Ott is szó volt erről, és Bolgár György, amikor egyszer a online klubrádióba felhívott, Bolgár György a műsorvezetője a Klik TV-ben, és ez szörnyűködött, hogy hát ez a Gramsci, ez végül is, és tényleg kapaszkodjon meg minden, különösen a tiszteletre méltó baloldali nézők, hallgatók esetleg, hogy ő szerinte a Gramsci ugyanazt mondta, mint a Mussolini. Mert hogy a korporatív állam, meg az államosított társadalom, sőt a kollektív népi nemzeti mítosz, ezt a szókapcsolatot Gramsci írta le, tehát ez a nazionale popolare jelző, amit ő gyakran, ez az össztársadalmi jelző, ez egy kiváló jobboldali jelző manapság. Tehát a szuverenista jobboldal minden ponton igényt tarthat a Gramsci műveire, a globális progresszív baloldal meg tulajdonképpen semmibe. Ez az igazság. És ezt kimondta Bolgár György, hogy a Gramsci az olyan fasiszta-szerű. Tehát ez csak a te mondanod, de tényleg...
De legalább elolvastam.
De,
hát, vagy valaki mondott neki valamit.
De tényleg ne térjünk el a tárgytól. Nehéz azért, manapság szerintem nehéz fogalmat alkotni ezekről a szellemi kérdésekről, mert a viták óhatatlanul aktuál politikai kérdésbe kerülnek le, és minden olyan nagy az Orbán Viktor gravitációs mezeje, hogy minden a hozzá kapcsolódó, minden arra felé gravitál, ilyen a politikai rendszerünk. És emiatt nem sikerült, tulajdonképpen emiatt nem sikerült az influencer tüntetésem. Magam, tehát én azt gondolom, hogy különösen, ahogy másfél hét alatt volt egy influencer tüntetés, meg volt a négy ellenzéki pártnak a tüntetése. Az egyiken voltak 50 kötőjel 150 ezren, nehéz kiszámolni, mind a két...
Sokan.
De hát ne csukjuk be a szemünket, tehát sokan, nem? Mert nagyon sokan voltak. Hát jó ég, hát rengetegen.
Nagyon jó, hogy voltak. Hát,
hogyne?
Ez egy demokrácia, működik is.
A másik oldalon a felső határ az 1500 fő volt, ami a négy ellenzéki párt tüntetése mozdult be. Itt is az ellenzék válságról van szó. Az influencer tüntetés nem irányította rá az influencer közösség teljes egészében a fennálló politikai rendszerre, hanem beletorkolott egy szintén grandiózus, egy szintén lenyűgöző önkéntes akcióba és pénzgyűjtő akcióba. Ez egy nagyon kiváló dolog volt, ebbe torkolott a tüntetés, a tömeg egy nagyon látható része hazaszállingozott, egy másik része pedig az ellenzéki tüntetések 2004 óta ismert forgató könyvét megvalósítva elkezdett handabandázni a Lendvai utcánál. Ennyi történt, és azóta sincs folytatása a tüntetésnek. Amit idéztél, ez Potyondi Edina mondta a színpadon, ezt én innovációnak tartom, ez az Alinszky módszer innovációja, találj egy olyan ügyet, ami mellé az egész társadalmat fel tudod sorakoztatni, és jelölj ki egy személyt, aki mindennek a hibása. De ez egy nagyon hosszú, ugyanúgy, mint a Gramsci, ez egy nagyon hosszú távú, nagyon stratégikus, taktikai lépéseket ebbe a hosszú távú menetelésbe beépítő módszer, és ezt fel kell építeni. Ennek a folytatását nem látom, nem bánom, hogy nem látom, de nem látom ezt a folytatást. Hogy az influencerek azok közül is azok, akik közéleti terrénumra léptek, ez innováció, ez újdonság, az viszont látszik, hogy nem tudták eldönteni, hogy politizálni szeretnének-e, és hogy ez a civil társadalmi megmozdulás, amit az influencerek részéről érkező impulzus, hogy ez becsatornázható-e valahova. Mert hogy, ha csak nem a Bastille megostromlása a cél, mondjuk a Lendvai utca képébe, és úgy látom, hogy nem ez a cél, van egy racionális cél, egy kormányváltási cél, hát ez legyen az ellenzék racionális célja, nem tagadjuk már meg, hát akkor ehhez struktúra kell. Magyar demokráciában parlamentáris demokrácia van, hála Istennek, ebben pártok indulnak a közhatalomért, az influencer tüntetés tömege be tud-e csatornázódni pártok mellé? Van-e olyan párt, ami mellé be lehet-e csatornázódni? Nem, nincsen, ezzel indult a beszélgetésünk eleje. Ezért az influencer tüntetés helyzeti energiája elszivárgott.
Miután az időnk lejárt és a keretes szerkezet is megvan, ezzel így sajnos le kell, hogy zárjam a beszélgetést. Európai és háborúval kapcsolatos témák tekintetében pedig ajánlom a nézőknek és az olvasóknak, meg persze nektek is a Mandiner ma, tegnap és holnap megjelenő anyagait, hiszen uniós csúcs volt, a magyar miniszterelnök ott is artikulálta szokásához híven a magyar álláspontot. Azt hiszem nem került pont egyik vitára sem ezzel kapcsolatban, de éppen ezért lesz lehetőségünk legközelebb is beszélni róla. Én már csak Jeszenszky Gézát tudom idézni Magyar Péterrel kapcsolatban, csak hogy a legszürreálisabb elemet behozzam, ő a remény. Na de a viccet akkor most már egy elköszönés kedvéért félretesszük, és megköszönöm a figyelmet, nektek pedig a beszélgetést.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.